Csodás János, imádság Szentlélekért. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival, isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgi át, és szellőztesd ki minden zugát, szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá tisztává te tehetsz, s bevetheted a szívedet égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség dús virága illatozzon szét a világban. A föld ne gyilkos atomfegyver dühére, de szent viharodra ébredjen boldog félelemmel. Te légy mennyei mentő fegyver, földrengés, mely nem ront, de épít. Pusztítás, mely tisztít és szépít. Vihar, mely alkot, tűz, mely éltet, embert, családot, földet, népet. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember, s milliók kérnek, mert belátják, nem segít más, csak az imádság. A könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást. Add, hogy végre szeressük egymást. És mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orcája, a béke tiszta sugarától.
Mendelszohn művét fogjuk énekelni, amely így kezdődik. Jól tudom, mi gyarló szó az én imádságom.
Thank you. Köszönjük szépen a szép éneket, élthettük a szövegét is, ez ritkán van kórusoknál. Az Úr Jézus mondta, mindenki, akit nékem áld az Atya, én hozzám jön. És aki én hozzám jön, az semmiképpen nem küldöm el. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy Te vagy az egyetlen, aki mindent tudsz rólunk, és mégis szeretsz. Köszönjük, hogy nem azt mondod nekünk, hogy szeretlek, ha megváltozol, hanem azt, hogy szeretlek így, ahogy vagy, aztán majd ennek a szeretetnek a melegében úgy is megváltozol. Nem szeretnénk ilyenek maradni, mint most vagyunk. Kérünk, hogy a Te teremtő igéddel úgy szólíts meg minket most is, hogy világossá váljék számunkra, mi az, ami tőled idegen, neked útállatos az életünkben, a szokásainkban, a gondolatainkban, és hagyogtasd föl előttünk azt a nagy lehetőséget, hogy mi nem csak mássá lehetünk, hanem hozzád hasonlóakká formálsz minket. Köszönjük, hogy nem csak a nagy Pál írhatta le ezt, hanem a magunk kicsi életében is megtapasztalhatjuk, milyen az, amikor kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Kérünk, hogy ehhez vigyél közelebb most is minket, add, hogy ne hiába töltsük itt az időt, szeretnénk a Te színed előtt megalázkodni, előtted kinyitni a szívünket, az értelmünket, egész lényünket, és nyújtani a hitünknek a kezét, ajándékozz meg mindnyájunkat, valami mennyei, felülről való ajándékkal ma este is. Amen. Isten igéjét a Máté evangéliuma 11. részéből olvasom, a Máté evangéliuma 11. részének másodiktól a 10. terjedő verseiben, így szól Isten igéje. Amikor János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente neki tanítványaival. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt neki. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak, bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, Jézus elkezdett beszélni a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Kérdezte. Szélingadt a nátszálat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Kedves testvéreim, első este azt a mondatot emeltük ki az igéből, talán megtanultuk aranymondásként is, mint a gyermek alkalmak végén szoktunk, ahogy keresztelő János bemutatta Jézust a sokaságnak, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tegnap pedig két másik kifejezés lett hangsúlyossá számunkra. Először az, amikor láttuk, hogy keresztelő János nagyon bátran hirdette az igazságot, és az embereket bűnbánatra bátorította, és akik igazat adtak Istennek, azok bocsánatot kaptak, és új életszakaszt kezdhettek. Igazat adni Istennek. Aztán voltak olyanok, akik ő magukra nézve nem vették komolyan Istennek az üzenetét. Isten őrizzen meg minket attól, hogy ezek közé tartozzunk. És tegnap egy másik kifejezés is hangsúlyos lett, amikor keresztelő János Jézussal találkozott a megkeresztelés során, és valamit javasolt Jézusnak, hogy ezt én nem csinálom meg, inkább fordítva kellene, és az Úr Jézus csak ennyit mondott neki, hogy engedj most, mert így töltjük be a rám vonatkozó proféciákat. És ott következett ez a gyönyörű, rövid megállapítás, akkor engedett neki. Félreállt Jézus útjából, engedte, hogy Jézus akarata valósuljon meg akkor is, hogyha ő azt akkor ott nem értette, hogy mi ennek a célja, hogy ez egyáltalán értelmes dolog-e, de mivel Jézus mondta, engedett neki. Bárcsak reflexünké válna ez, és begyakorolnánk, hogy amikor bármit úgy éltünk meg a Szentírásból, egy ige hirdetésből, egy beszélgetésből, hogy ezt az én Uram mondja nekem, akkor nem okoskodnánk, nem halogatnánk, nem azt magyaráznánk meg, hogy miért nem tesszük ezt meg most, hanem akkor mindjárt engednénk neki. Ebből a mai szakaszból is két igazságot szeretnék kiemelni, aztán utána még szeretnék majd valamit mondani az adventről. Az egyik, amit olvastunk itt, hogy Jézus azt mondja, keresztelő János az, akiről megvan írva az Ószövetségben, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Ki volt az a követ? Ha egy ókori uralkodó országjárásra indult, akkor elküldött maga előtt egy követet, egy heroldot, egy útkészítőt, aki nem csak azt hirdette, hogy jön, hanem aki a szó szoros értelmében utat készített az uralkodónak. Mert az akkori uralkodók nem repülőgépen meg Mercedesen jártak, hanem úttalan utakon kellett akkori közlekedési eszközzel megérkezniük a célba. És hogy ne legyen olyan meredek a kaptató, ezért azt mondják, hogy tényleg bizonyos dombokat leholtak a völgybe, hogy enyhítsék a meredeknek a szögét, hogy könnyebben fölhúzzák oda az igavonó állatok, az uralkodónak az alkalmasint, bármilyen kocsiját. Az útkészítő valóban utat készített azért, hogy célba érkezhessen, akinek ő a követe, a heroldja, az útkészítője volt. A Biblia arról szól, és ezt mindkét este már láttuk, hogy Jézus, mint király érkezik ebbe a világba, és az ő útkészítője keresztelő János. Milyen akadályokat kellett Jézus útjából elhárítani? A Biblia erről is világosan beszél. Egy ilyen igét olvasok most csak. Az Ézsaiás könyve 59. részében ezt olvassuk. Isten mondja ezt, a ti bűneitek választanak el titeket istenetektől. A ti vétkeitek miatt rejtette el arcát előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen a kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűntapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, hiába valóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. És aztán beszél arról, amit Pál apostol is említ a római levélben, hogy mérges kígyó van a nyelvük alatt, és ezen önerőből nem tudnak változtatni. Ez az az akadály, ami ott áll Jézusnak az útjában, hogy megérkezzék egy emberhez. Most mondom így, ez is bibliai kép, egy ember szívéhez. Vagyis Ézsaiás azt mondja itt, hogy egy szóval, röviden, a bűnt kell eltávolítania az útkészítőnek a király Krisztus elől. Mert ami igazán távol tartja őt tőlünk, azok a mi bűneink. Nem szeretjük ezt a szót, de szeretjük, nem szeretjük, ez a tény. És keresztelő Jánosról tegnap azt tanultuk, hogy ő az igazságot mondta mindig, nem szépítette, nem köszörülte le a szögleteit, az éleit, éppen azok érdekében, akiknek mondta. Tükröt tartott az emberek elé, és Isten szeretete van emögött, ha elénk is oda tartja. Főleg milyen bűnöket említ a Szentírás, amik akadályozzák az élő Krisztussal való találkozásunkat. Főleg azt, ha valaki úgy gondolkozik, hogy nincs is rá szükségem. És mivel az Úr Jézusból hiányzik az erőszakosság, nem úgy, mint belőlünk, ezért az ilyen emberekhez ő erőszakkal nem tör be. Addig magára marad az ember, összezárva a bűneivel, amik előbb-utóbb megfojtják. Nem érkezik el a szabadító hozzá, aki igazi szabadulást adhatna. Amíg nekem, azt gondolom, hogy nekem nincs rá szükségem, addig nélküle maradok. És minden, ami ebből a tőből sarjad, akadály, a gőg, a büszkeség, az önhittség, a képmutatás. Tegnap láttuk, hogy a farizeusok és az írástudók csak nézték azokat, akik sorba álltak keresztelő Jánosnál, hogy merítse be őket. Azoknak volt bátorságuk elismerni, hogy én bűnös vagyok. Tetőtől talpig rászorulok arra, hogy Isten megtisztítson. Ezért jövök ide, hogy bemerítsél engem. Amazok meg azt mondták, hogy milyen igazuk van. Ők tényleg olyanok, de mi nem. Addig nem lehet segíteni. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, mondta Jézus, hanem a betegeknek. Tulajdonképpen mi magunk vagyunk az akadálya a Krisztussal való találkozásnak, mert miközben sok ember, a vallásos emberek majdnem mind beszélnek erről, meg elvileg úgy gondolják, hogy jó lenne találkozni Jézussal, ott pöffeszkednek a bejárati ajtóban, és tőlük nem tud bemenni Jézus hozzájuk. Nekünk lehet és kellene onnan félreállni. Úgy nevezi ezt a Biblia, hogy bűnbánat. Keresztelő János olyan értelemben volt, a messiás, a szabadító Krisztus útkészítője, hogy bűnbánata segítette az embereket. Láttuk, hogy olyan konkrét formában, hogy megmondta nekik egész konkrétan, hogy kinek mit kellene tennie, és mit nem kell a továbbiakban tennie, hogy találkozhassék az Úr Jézussal. A napokban beszélgettünk néhányan különböző dolgokról, egyebek között egyikük elmondta, hogy mi történt vele aznap. És az érdekes beszámoló közepén megállt, és azt mondta, figyeljétek, figyeltétek, hogy miket beszélek én? Hát figyeltük persze, de mire gondolsz? Azt mondja, mióta beszámolok, magamat fényezem, és másokról egy csomó rosszat mondtam. Tényleg így volt, csak nem akartuk ezt észrevételezni. És utána tiszteletelméltó bűnbánattal elmondta, hogy nem borzasztó ez. A Biblia azt mondja, hogy egymást különnek tartsátok ti magatoknál. Végig úgy beszéltem magamról, hogy én külön vagyok másoknál. Azok buták, ügyetlenek, szerencsétlenek, én okos vagyok, talpa esett, ügyes, és így tovább. Mindez természetesen burkoltan, mert nem illik nyíltan így hivalkodni és dicsekedni. Dupla bűn. Egyrészt elkövetem, másrészt leplezem. És magamba hálát adtam Istennek, hogy így munkálkodik emberekben, és azért könyörögtem, hogy Uram, hadd vegyem észre én is. Ha lehet, akkor ne is kövessem el ezt a bűnt, de mivel minden gonoszal képes vagyok, hadd vegyem észre, amikor valamit ellene cselekszem, és legyen bátorságom ott mindjárt néven nevezni, és kérni rá a te bocsánatodat. Milyen akadályok vannak sokszor jó szándékú vallásos emberek életében is? Például az, hogy a vasárnapunk semmiben nem különbözik egy hitetlen ember vasárnapjától. Ugyanúgy zajlik a család élete, mint azoké, akiknek eszükbe se jut templomba menni, vagy talán nem is hallottak még Istenről. Nem akadály az, hogy otthon talán soha nem hangzik Isten dicsőítő ének, soha nem ül össze a család, hogy együtt imádkozzék, hogy Isten igéjéről röviden beszélgessenek, hogy komolyan vegyék azt, hogy itt az Isten köztünk, és mi akarjuk is, hogy ő szóljon mi hozzánk. Hogy egyáltalán nem Isten és az ő igéje határozza meg a kicsi pénzünkkel való gazdálkodást. Hogy semmi következménye nincs annak, hogy megvan írva a Bibliában, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. Egyáltalán nem úgy bánunk vele, hogy folyik belőlünk az ítélkezés. Bárkiről bármi rosszat el tudunk mondani, magunkról pedig bármi jót, akkor is, ha nem igaz. Csak szeretnénk, hogy úgy lenne, de úgy számolunk be, mintha az tény lenne. És így tovább nem sorolom. Isten igéje tarthat úgyis igazi tükröt elénk, de boldog ember az, aki igazat ad Istennek. Ugye tegnap láttuk, hogy Jánost hallották, de ők nem Jánosnak adtak igazat, hanem Istennek. Ide szabad és lehet eljutnunk, és radikálisan akkor változik meg egy ember élete, amikor ez megtörténik. Mert akinek az életében ez megtörténik, ahol elhárul az Úr Jézus elől az akadály, és ő belép valakinek az életébe, mint Úr, az ilyen ember is útkészítő lesz. Jézusnak az útkészítője mások szívébe. És minket erre hívott el a mi Úrunk. Nem csak arra, hogy mi higgyük, amit ő mond, és a magunk életében komolyan vegyük, hanem arra, hogy másokat is ő hozzá tudjunk vezetni. De ennek a sorrendje mindig az, amiről megint csak tegnap volt szó, hogy nem csak a fülemig ér el az ige, nem csak az értelmemig, nem csak a szívemig, sőt már teszem is, kezem, lábam mozdul, hanem akkor szólal meg a szám. És akkor hiteles igét, helyén mondott igét fogok mondani. Ezért szeretném javasolni, testvérek, hogy próbáljunk az idén megtenni néhány csekély dolgot annak érdekében, hogy egészen másként történjék meg az idei advent, és másként érkezzünk meg a karácsonyhoz. A hét elején valaki azt mondta, hogy szerinte nem az április a bolondok hónapja, hanem a december. És elmondta, hogy miért. És tényleg bolondot csinálunk magunkból, meg sokszor egymásból is, az az őrületes és sok tekintetben teljesen fölösleges önhajszolás, amiben ilyenkor kezdünk, az az ajándékozási kényszer, amit engedünk, hogy ránk kényszerítsenek, amikor ereje fölött is sokszor egyáltalán nem szívből és szeretetből és figyelmességből, csak kötelességből, meg üzleti megfontolásból az ember veszi az ajándékokat, és teljesen hiányzik az, ami az adventet leginkább jellemezhetné, a csend. Az, hogy egész napi hajsza és lálma után, esténként legalább ilyenkor elcsendesedik az ember. Nem kell ahhoz fenyőfa, a hangulat kedvéért elég egy kicsi fenyőág, meg egyetlen akármilyen gyertya, de ez csak a hangulat. Ha az kell, akkor legyen ott is. De ilyenkor egy picit egymás szemébe nézünk, beszélgetünk, netalán imádkozunk, ha már olyan vallásosnak tartjuk magunkat, és átéljük azt, hogy az Úr Jézus valóságosan jelen van azok között, akik az ő nevébe jönnek össze. Mi akadályozza ezt? Esténként 10 perc, és egészen más lenne. A nappalunk, az éjszakánk, ez a néhány hét, és nem bolondok hónapja lenne, hanem egy hosszú, csendes hónap. És így érkeznénk meg az ünnephez. És így lenne karácsonykor az ünnepelt az ünnepünk középpontjában. Mert ez meg egy másik rákfene sokak életében, hogy épp csak arra nem gondolnak, hogy kinek a születésnapja a karácsony. Minden egyéb fontosabb, Csak a születésnapos nem. Legalább nekünk tudnunk kellene, hogy kicsoda ő, miért emlékezünk rá. Ráadásul nem csak karácsonykor, hanem az esztendő minden napján, de akkor különösen is. Hálát adunk Istennek, hogy nem hagyott minket magunkra belefulladni abba a mocsárba, amelyikbe nélküle tévedtünk, hanem szabadítót küldött, aki kihúz onnan, lábam alá sziklát adtál, Istenem, ahogy az egyik Zsoltár mondja, biztos talajra állít minket, de jó, hogy így szeret bennünket. E félékről lehetne gondolkozni, és erre egy rövid időt naponta rá lehet szánni. Aki még erre se hajlamos, az ne mondja magát vallásosnak. Mert ez még csak nem is az élő hitnek, a Krisztussal való működő közösségnek a gyümölcse, ez csak egyfajta udvariassági gesztus lenne, vagy a hálának a szolíd kifejezése. Nos, aki előtt, akinek a szívében az akadályt elhárítja, az útkészítő, aki bűnbánatra jut, az maga is útkészítővé válik, és ez nagyon szép dolog. A másik, amit szeretnék megemlíteni, hogy nem furcsa ez, hogy az a János, aki így a nagy mutató ujjával bemutatta a sokaságnak Jézust, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az a János, amikor Heródes börtönbe csukatja, a börtönben teljesen elbizonytalanodik. Igazat mondtam én ott. Isten báránya. Csak ugyan ő lenne az? Miből lehet ezt megtudni? Ez egy szívszorító jelenet, amikor két tanítványát elküldi Jézushoz, kérdezzétek meg, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. De hogyha egy picit is beleéljük magunkat János lelki állapotába, nem nehéz megértenünk őt, és nem törünk pálcát a feje fölött. Mert neki ez volt a legfontosabb. Ő az eljövendőnek, vagyis a megígért messiásnak az útkészítője volt. Bizonyos-e az, hogy Jézus a megígért messiás? Ha igen, akkor ő neki teljes békessége van, elvégezte a munkáját, amivel Isten őt megbízta. Ez a gonosz Heródes akár ki is végeztetheti, majd holnap fogunk arról beszélni, hogy ez történt és miért történt. Akkor jöhet a halál, nincs értelme tovább élni, mert teljesítette a küldetését. De ha nem, akkor most őt, ha nem engedik ki, nem tudja teljesíteni. Ha kiengedik, akkor mit kell még csinálnia? Teljesen elbizonytalanodott. Nekünk mindnyájunknak tudnunk kell azt, hogy különösen a hívő embereknek a hitét kritikus helyzetekben kiváltképpen támadja az ördög. Sokszor tapasztaltam már azt, mikor egy-egy idős vagy súlyos beteg testvérünk betegágyának a szélén ültem, vagy a kórházban mellette a kis hokedlin, hogy elbizonytalanodnak. Olyanok is, akiknek a hite engem is erősített korábban, akire mindig számítani lehetett. És kérdőjelek támadnak a számára. Ezzel számolnunk kell, ez nem végzetes probléma, ez kísértés. Ami ősi ellenségünk igyekszik megingatni, még a legbiztosabb hitünket is. Hát János nem a kis ujjából szopta ezt a nagy horderejű kijelentést, hogy íme az Isten báránya. Hát ezt a Szentlélek jelentette ki neki. És ő ezt teljes meggyőződéssel és bizonyossággal mondta. Most miért nem hiszi? Mert ez előfordulhat bármelyikünkkel, még a legjobbakkal is, hogy egyszer csak meginog, megrendül a hitünk. Isten kijelentő mondatai végére oda görbít az ördög egy kérdőjelet. Ezt csinálta legelőször is, nem? Azt mondja Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Az Istenbe vetett bizalmát kell megrendíteni. Ő is tudja, meg Éva is tudja, hogy nem azt mondta, de mégis elhangzik ez a kísértő kérdés. Ez bármelyikünkkel előfordulhat. Mit kell ilyenkor csinálni? János a lehető legjobb megoldást választja, Jézust kérdezi. Ő hozzá küldi a tanítványait. Nem magában elmélkedik, nem a tanítványokkal tanácskozik, kinek mi a véleménye, Jézus mit mond. Ő mondja meg, hogy így van, vagy nem így van. És olyan kedves, és Jézus utolélhetetlen pedagógiai bölcsességére jellemző, hogy nem élveket mond, nem bizonygatja, hogy de igen. Főleg nem szidja János, hogy nem szégyelled magad. Hát te hirdetted, hogy nem vagy ebben most bizonyos. Nem, ez távol áll tőle. Hanem azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak a tényeket, amit láttok és hallotok ti is a saját szemetekkel. Vakok járnak, leprások megtisztulnak, halottak támadnak föl. Ezek mind messiási jelek voltak. Ez az egész lista olyan, hogy Jézus az ő sok-sok tette és tanítása közül azokat ragadja ki, amik egyértelműen az eljövendő messiásról voltak megjövendőlve, és amik beteljesedtek. A tényeket mondjátok meg Jánosnak. És tovább nem is oktatja őket. Majd Isten szent lelke újra meggyőzi Jánost. De ez nekünk is nagyon fontos, testvérek, hogy miben lehetünk bizonyosak. Egyáltalán lehet-e az ember bármiben is rendíthetetlenül bizonyos? Vannak-e olyan bizonyosságok, olyan tények, amikben nem kell kételkednünk? Van-e abszolút igazság? Mi olyan korban élünk, amelyik azt sugallja nekünk, hogy nincs. Minden viszonylagos, semmiről nem lehet biztosan tudni, hogy micsoda. Nem lehetsz bizonyos abban, hogy a szüleid gyermeke vagy. Nem lehetsz bizonyos abban egyértelműen, hogy férfi vagy nő vagy. Ez sugallja akkor. Nem lehetsz bizonyos abban, hogy van értelme annak, hogy vagy. Sőt, nem lehetsz bizonyos abban sem, hogy egyáltalán vagy, létezel. Itt már az ember elmosolyodik. Ide süllyedhetünk a magunk önhit okoskodásában. Tényleg ennyire semmi nem bizonyos. Így lehetetlen élni, és az bizonyos, hogy ez nem igaz, hogy semmi nem bizonyos. Én most nem akarok ezzel részletesen foglalkozni, csak azt szeretném kérni, hogy ki döntse el, de élesen, úgy, ahogy János prédikált. Isten igazat mond, vagy hazudik. A Szentírás Isten kijelentése, vagy emberek találták ki. Ha Isten kijelentése, és hisszük, hogy Isten igazat mond, akkor néhány alapvető igazságban egészen bizonyosak lehetünk. Akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten létezik. Abban, hogy Isten jó, és ő mindig tudja, hogy mit miért cselekszik. Abban, hogy az ember Jézus Krisztusban ez a mindenható örökké való Isten jött közel hozzánk. Bizonyosak lehetünk abban, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten irántunk való szeretete, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy éljünk általa. Bizonyosak lehetünk abban, amiről tegnap előtt volt szó, hogy Jézus Krisztus golgotai kereszthalála helyettünk bemutatott érvényes, engesztelő áldozat. Őrá való tekintettel kaphatunk bűnbocsánatot és örök életet. Bizonyosak lehetünk abban, hogy ő feltámadott és él. Hogy ő él és uralkodik örökkön örökké. Egészen bizonyosak lehetünk abban, így advent elején különösen is hangsúlyos ez, hogy ő egyszer váratlanul megjelenik, nagy hatalommal és dicsőséggel, véget vet minden mocsoknak, hazugságnak, képmutatásnak, nélkülözésnek, nyomorúságnak, és az övéit magához veszi az ő dicsőségébe. És bizonyosak lehetünk abban, amit ő maga ígért meg, hogy a benne hívőknek helyet készít a mennyei atya házában. És bizonyosak lehetünk abban is, idézem János evangélistát, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És még sorolhatnánk tovább, Nagyon tanulságos lenne, ha egy papírra összeírnák a testvérek azt, hogy a Bibliával kapcsolatos kérdések melyikében bizonyosak. És ha nagyon becsületesen leírnánk azt is, hogy miben nem vagyunk bizonyosak. Ez nem szégyen. Aki ad magára valamit, az szeretné látni, hogy mi az, amire ráálltam, és ez. Ehhez nem fél kétség, és mi az, amiben nem vagyok egészen bizonyos, ezért, meg ezért, meg ezért. Akkor járjak utána. Kérdezősködjem, vagy lapozzam a Bibliát. Nos, János tehát nem csak útkészítő volt, hanem mint Isten ember ebbe a kísértésbe is beleesett, de megállt ebben a kísértésben, mert Jézusnak üzent, és tőle kérte a választ. Mai igénkből ezt a két részletet szerettem volna kiemelni. És valamit hadd mondjak még az Adventről. Pontosan most van 300 éve annak, hogy Erdély országban megszületett egy Bot Péter nevű félfiú, aki nagy tudós lett, polihisztor, szinte mindenhez értett, írt természettudományos könyveket, filozófiai könyveket, de kiváló lelkipásztor is volt. Egy Magyar Igen nevű faluban volt lelkész. Ott is van eltemetve. Most csak zárójelben jegyzem meg, ez nem az Adventhez tartozik, de nem tudom megállni, hogy ne idézzem ezt a mondatát. Ő írta le ezt is. Valamint a hazának ártani nem szabad, úgy annak nem használni, mikor tehetnénk, súlyos vétek. Meg kellene tanulniuk a politikusainknak, de nekünk is ezt. Ártani nem szabad, de hogyha tehetnék valami jót és nem teszem, az súlyos vétek. Mellesleg ez a Bibliában is megvan írva, aki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Ezt csak zárójelben mondtam. De nagyon szép és igaz dolgokat írt ő az Adventről is. Egyebek között ezt írja. Ami Urunk Jézus Krisztusnak négy adventusa, vagyis eljövetele vagyon. Először midőn testben megjelent. Másodszor midőn halálunk óráján az emberhez elmégyen. Harmadszor midőn visszajő ítélni élőket és holtakat. És negyedszer midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti. És valóban ezt tanítja a Biblia. Ami Urunk Jézus Krisztusnak négy eljövetele, latin szóval adventusa van. Az első beteljesedett. Ennek az előkészítője és profétája volt keresztelő János. A proféciák, az ígéretek mind szó szerint, betű szerint beteljesedtek Jézus földi életében és szolgálatában. Eljött és elvégezte a mi megváltásunkat. A másodikhoz megint nem fél kétség, hold biztos, hogy mindnyájan meg fogunk halni, és a kérdés csak az, hogy hogy folytatódik. Aki itt már az Úr Jézussal együtt járta az élet útját, az vele tölti az örökké valóságot. Aki itt nélküle élt, vegetált, annak nélküle kell eltöltenie. De egészen bizonyos, hogy egyszer megáll a fáradt szívünk, és befejezzük ezt a földi életet. Egészen bizonyos, hogy a harmadik is be fog teljesedni, hiszen minden adventi időszak erre emlékeztet minket, hogy a szokottnál jobban foglalkozzunk ezzel a gondolattal, hogy egyszer váratlanul megjelenik, és akkor, mint amikor a régi mozikban elromlott a vetítőgép, és az utolsó kép ott maradt kimerevítve, ugyanígy megáll a történelem, és utána már nem lehet semmin változtatni, és elvégzi azt, amiről a Biblia beszél, most ezt nem akarom részletezni. És mit jelent ez a negyedik, amit ilyen szépen ír Bot Péter, hogy amikor Jézus a szívbe bészáll, és az embert megtéríti. Ez az, amit maga Jézus így mondott, az ajtó előtt állok és zörgetek, aki meghallja az én szavamat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Az együtt étkezés, különösen az együtt vacsorázás a legteljesebb közösséget jelentette az ókori keleti ember életében. Vagyis Jézus itt azt mondja, hogy azt én vállalom, és mindenemet neki adom. Három mozzanata van ennek a szép Jézusi mondatnak. Az ajtó előtt áll és zörget. Vagyis jeleket ad nekünk arról, hogy több minden is van, mint amit mi az öt érzékszervünkkel érzékelni tudunk. Van ennek a világnak egy láthatatlan része is, Isten ilyet is teremtett, és ebből ő mi hozzánk közeledik, velünk akar valamit, azért zörget a mi ajtónkon. Második mozzanat, aki meghallja és kinyitja. Ez a mi feladatunk. Harmadik, bemegyek ahhoz, és mindenemet neki adom. Ezt, ennek a mozzanatnak megint ő az alanya. Ő kezdi, és ő viszi beteljesedésbe. Középütt van valami, ami a mi feladatunk. Meghallja és kinyitja. Mit jelent ez? Az hallja meg Jézus igéjét, aki azt, amit hall, magára veszi. Például, amit itt az előző estéken meg ma is hallunk, azt nem véletlenül vagyunk itt, nem véletlenül van éppen szó erről, azt Isten nekem mondja. Mit kezdek vele? Ha igent mondok rá, igazat adok Istennek, akkor kinyitom az ajtót. Az ajtónyitás pedig, és itt kanyarodunk vissza a mai igehirdetés elejéhez, a Biblia tanítása szerint a bűnvallás. Mert a ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől. Ezt olvastuk az Ézsaiás 59-ben. Az ajtó választ el engem a belül lévőt a kívül kopogtatótól. Amikor a bűneimet néven nevezem, kérem azokra Isten bocsánatát és elhagyom, vagy legalábbis őszintén el akarom hagyni, nyílik az ajtó. Minél bátrabban és őszintébben teszem, annál nagyobb nyílik. És a többit megint az Úr Jézus végzi. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom. Nem néz körül először, nem mondja azt, hogy majd, ha mindent felsikáltok, és ha rend lesz mindenütt, és nincsenek szanaszét ruhadarabok, meg könyvek, nem kell csinálni semmit. Majd utána rendeződik minden, arról már ő gondoskodik. Akkor nekem öröm lesz rendet csinálnom, és rendet tartanom az életemben. Én csak nyissam ki az ajtót. Valljam meg a bűneimet, és az ajtónyitással tegyek tanúságot arról, hogy tudom, hogy rád szorulok, tőled kaphatok segítséget. Nagy megtiszteltetés, Uram, hogy itt vagy, és mostantól kezdve félreállok a te útadból. Akkor engedett neki. Elkezdem az engedelmes életet. Ilyen adventről is beszél a Biblia. Nem csak arról, hogy várjuk vissza a mi Urunkat, hanem arról is, hogy egészen személyesen várhatjuk őt, hogy újjá tegye az életünket. Amikor végre személyes imádságunként hangzik el az az ének, hogy bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk várva vár. Azt szeretném kérdezni ma este, és ez nem költői kérdés, magunkban válaszoljunk rá, hogy a mi szívünk várva várja-e őt. Vagy ez mind csak elmélet, valamivel többet tudunk az adventről, mint eddig, vagy pedig így nyitja ki a szívét valaki, vagy így nyitja még nagyobbra, tágasabbra az ajtót, és így vágyakozik arra, hogy még többet kapjon attól a Jézustól, akitől már eddig is nagyon sokat kapott. És végül még azt szeretném megemlíteni, ez ilyen személyes vallomás inkább, hogy számomra minden úrvacsorázás alkalmával nagyon sokat jelent az, hogy előtte meg szoktam kérdezni így magyarul, hogy Úr Jézus, mi útállatos neked most az én életemben? Mert nem mindent látok. Ez olyan sokszor előfordult már, hogy észre sem veszem valamelyik meglapuló bűnt, vagy ahogy Péter apostol írja, ami atyáinktól örökölt hiába való életünk, egy-egy beidegződés, rossz szokás ott van, szenved tőle a család, de én nem veszem észre, nem fáj. Dávid olyan becsületes és igényes volt, amikor azt mondta, hogy titkos bűnöktől is tisztíts meg engem, amiről még én se tudok. De ami neked utálatos, azzal én nem akarok együtt lakni. Adj attól tisztulást. Kérdezzük ezt meg Istentől ma este, és így jöjjünk holnap úrvacsorázni. Mutasd meg nekem mindazt, ami a te számodra utálatos. És nem volna fölösleges az, hogy a Biblia valamelyik bűnbánati zsoltárát, imádságát végig gondolva állnánk oda Isten elé, mert ez megint nagyon hasznos szokott lenni. Én mindig elolvasom az 51. zsoltárt. Másikat is szabad, még másik 5-10-et tudnék most javasolni, amik ebben segítenek, de talán az 51. az, amiben Dávid a legnagyobb töredelemmel és kíméletlen őszinteséggel vallja meg a bűneit Istennek, és kéri azokra az ő bocsánatát. Nem, mintha mi is pont azokat a bűnöket követtük volna el az elmúlt hetekben, amiket Dávid akkor. De miközben olvasom az ő imádságát, a Szentlélek eszembe juttatja az enyémeket. És ez nagy kegyelem. Tudnilik, sokan nem értik, mit jelent az, hogy aki méltatlanul úrvacsorázik, eszi a kenyeret és issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Nem az a méltatlan, aki bűnöket követett el, hát jelentkezzék az, aki nem követett el. Nem az a méltatlan. Az a méltatlan, aki enélkül jön az Úr asztalához, tehát bűnbánat nélkül, mégpedig konkrét, megvallott bűnbánat nélkül, és anélkül a hit nélkül, hogy ezekre a bűneimre én Jézus áldozatáért bocsánatot kapok. És utána bocsánatot nyert bűnösként mehetek el, nagy örömmel és hálával. Aki konkrét bűnbánat, bűnvallás, és a Krisztus áldozatába vetett hit nélkül úrvacsorázik, az jobb, ha nem úrvacsorázik. De akiben ez ott van, ha csak kicsit is, és itt nem a mértéket méricskéli Isten, hanem az őszinteséget, az jöjjön akkor is, ha bármilyen bűnt követett el, akár a közelmúltban, akár régen, de aztán legyen bizonyos abban, hogy megbocsáttattak a mi bűneink az ő érdeméért. Volt szó tehát az útkészítésről, akkor készítjük az Úr Jézus hozzánk vezető útját, ha bűnbánatot tartunk, és akkor leszünk alkalmasak, hogy mások szívéhez is készítsük az ő útját, ha ez az életünkön meglátszik. Volt szó arról, hogy még János is elbizonytalanodott, nem kell kétségbe esnünk, ha kétségek támadnak a szívünkben, de Jézust kell kérdezni, és amit az ige határozottan állít, abban bizonyosak lehetünk, hogy az igaz, és ez nagy erőt ad adott esetben. És láttuk, hogy az adventnek van egy ilyen vonatkozása is, amikor az Úr Jézus egy ember életébe bemegy, és ott, mint Úr, kezd el munkálkodni, uralkodni, és az illetőt áldássá teszi mások számára is. Próbáljuk ki, milyen lenne ez az advent, hogyha esténként ott lenne az a csend, aminek tartalma is van, tartalma az ige, az imádság, a rövid, őszinte beszélgetés. Imádkozzunk! Istenünk, köszönjük, hogy nem mi álmodozunk mindenről, hanem Te készítetted el és ígérted meg nekünk mindezeket a lehetőségeket és ajándékokat. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor panaszkodunk a magunk lelki szegénysége miatt. Bocsáss meg, ha olyan nagy a baj, hogy már nem is érezzük, hogy lelkileg milyen szegénnyé váltunk nélküled. Úgy várja tőlünk a környezetünk, az el nem múló szeretetet, a mindig megmaradó békességet, fizikai és lelki erőt és mások erősítését, azt a csöndes örömöt, amit Te adsz a tiédnek, és még sok mindent, és nem csak adni nem tudjuk ezeket, hanem még mi követeljük másoktól, aztán fel vagyunk háborodva, ha nem kapjuk. Könyörülj meg rajtunk. Kérünk, hogy hadd kerüljön oda, ami egész életünk, gondolkozásunk, jellemünk a te világosságodba. Mutasd meg nekünk valóban, mi az, amitől te meg akarsz és meg tudsz tisztítani minket. Tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Áld meg gazdagon a mi holnapi úrvacsoránkat, egész további életünket, ünnepel készülésünket, és tedd bennünk nagyon tudatossá azt, hogy mi várhatunk vissza téged, megváltó Úrunk, Jézus Krisztus, és amikor váratlanul megérkezel, az ne találja minket készületlenül. Köszönjük, hogy olyan valakit várunk, akit már itt megismerhetünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérjük Isten áldását együtt fennállva. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.